Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szikora József. Dr. Dabóczi Kálmán közgazdásszal beszélgetünk, aki a közelmúltban részt vett Olaszországban a FAFCE nevű szervezetnek a közgyűlésén. Erről kiadtak egy közleményt, így szól: a család a remény forrása, magyar részvétel az európai katolikus családszervezetek közgyűlésén. Szeretettel köszöntelek, Kálmán. Hát hogy érezted ott magad, vagy egyáltalán hogy kerültél ebbe a helyzetbe, hogy részt vehettél a FAFCE közgyűlésén?
Hát nagy tisztelettel köszöntöm is a hallgatókat. Tényleg ez egy megtiszteltetés. Szerintem nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy amikor az ember átlépi az országhatárt, és egy ország képviseletében van jelen egy nemzetközi szervezetben, akkor nem csak saját magát, nem csak egy szervezetet, hanem egy egész országot képvisel, és ennek a méltóságával, de alázatával kell ezekhez hozzáállni. A FAFCE-ről talán dióhéjben annyit érdemes tudni, hogy ez a katolikus családszervezeteknek az európai lobby szervezete, szövetsége. Kifejezetten azért jött létre, hogyha történelmi léptékben nézzük, mint az Európai Unió, Franciaország, Németország családszervezetei a 90-es években elkezdtek gondolkodni, hogy hogyan lehetne a családi értékeket, a családszervezetek értékeit, a nemzetállamok határait picit meghaladva közösen képviselni. Így jött létre gyakorlatilag 30 évvel ezelőtt, jogilag egyébként jövőre leszünk pont 30 évesek, amit Rómában fogunk ünnepelni, úgyhogy a San Marino-i tagszervezetnél lesz az éves elnökségülés, és utána együtt utazunk át, és minden bizonnyal találkozni fogunk a pápával is, egy ilyen kihallgatáson veszünk részt, és a FAFCE azért izgalmas, mert tényleg a katolikus családszervezetek amilyen értékeket képviselnek, sajnos azt kell mondanunk, hogy az Európai Unióban unikummá vált. Ez fájó mondat, de egyben reményteli is. Reményteli, mert vannak még olyan szervezetek, jelenleg 33 szervezet 20 országból, ami ezeket az értékeket az evangélium alapján teljesen komolyan gondolja, de nem csak a saját szűk köreibe éli meg, hanem hajlandó akár a nemzetközi jogalkotás szintjén is lemenni, bizottsági munkák szinten, meghallgatások szintjén, fölgyűrve az ingujat, dolgozni azért, hogy ezek az értékek, ezek európai jogalkotási folyamatban igenis jelenjenek meg.
Hadd szóljak itt közben, fölgyűrjük az ingujat, de hát azért ez, hogy is mondjam, csak pénz is kell hozzá. Az uniós támogatást pedig az Európai Bizottság egy fél évvel ezelőtt, mintha megvonta volna, mondván, hogy a katolikus családszervezet értékrendje nem illeszkedik az uniós értékrendhez. Így volt ez?
Majdnem, a hír igaz, de csak nem osztogatnak, hanem fosztogatnak, de stimmel, nem az unió, nem a FAFCE-nek a működési költségeit vonta meg ilyen módon. A működési költségek alapvetően egyébként, hogyha már ilyen szervezeti dolgokba belemegyünk, alapvetően a tagoknak a tagdíj befizetéséből származik. Abból jön össze egy bizonyos összeg, egyébként ez a teljes éves költségvetés és körülbelül több mint egyharmadát teszik ki a tagdíj befizetések.
És a magyar tag a 72 tanítvány
mozgalom.
Igen,
a 72 tanítvány mozgalom, mint egyházjogi szervezet, 18 elején Erdő Péter bíboros úr hozta létre, mint a Budapest-Esztergomi Főegyház megyének egy belső jogi személye, emellett pedig létrehoztunk még külön egy alapítványt, a 72 tanítvány mozgalom alapítványt, ami egy civil szervezet, és ez a kettő az, ami a mozgalmat, illetve a mozgalmak a projektjeit kiszolgálja.
Hát fizetjük a FAFCE tagdíjat, igen, a 72 tanítványon keresztül.
Azt a tagdíjat befizetjük, egy másik jelentős forrás az pedig egyébként nagy adományozóknak, akár a pápai intézet, pápai alapítvány, voltak időszakok, amikor nagy francia magán alapítványok támogatták jelentős több 10 000 vagy akár 100 000 eurós összeggel is az évek során. Azért ez nem egy gigantikus nagy szervezet, nem titok, tehát körülbelül egy 300 000 euróból egy ilyen szervezet működni tud úgy, hogy pár ember munkáját központilag is meg tudja finanszírozni, és nem csak a tagoknak az ingyenes vagy non-profit hozzájárulásából kell megélni. És vannak az úgynevezett projektjellegű finanszírozások, amely körülbelül a maradék egyharmadot teszi ki, ami nagyon fontos, mert azzal lehet olyan tematikus témákra fölhívni a figyelmet, akár a gyermekek digitális védelme, akár a demográfiai tél, és annak hatásai, a család szerepe az elmagányosodás ellen, és ezekre európai uniós projektekként lehetett pályázni. Na ebből került most kizárásra bizonyos értelemben a FAFCE, ami nagyon fájó, mert látva mindazt, én pont most fejeztem be Robert Schumann életművi kötetének az olvasását, és hát annak a légkörét, a mai Európai Unió intézményrendszerének a légkörével, szóhasználatával, fogalomhasználata összehasonlítanak, mintha egy másik világba élnénk.
Jegyezzük meg, hogy Robert Schumann ugye az Unió alapító atyái közül az egyik.
Igen, hát hogy a Montan Uniót létrehozta, Konrad Adenauerrel nagyon szoros kapcsolatban együttműködve. Most már sajnos az Európai Unióban ennek nyomait se találjuk sok esetben. Ennek ellenére mi ezeket az értékeket képviseljük, ezeken az értékek mellett kiállunk, nagyon sok olyan rendezvényt szervezünk online, egyébként szabadon bekapcsolódható módon, tehát más érdeklődő számára is elérhetővé téve, ahol Európai Uniós képviselőket, jelentéstevőket, bizottsági tagokat hívunk meg, kérdezünk, és egyben adunk nekik impulzust, kihangosítva az európai keresztény családoknak a hangját, és közvetve egyébként az összes európai család hangját, mert hogy persze, hogy van egy speciális karizmája, karaktere a keresztény családoknak, de azért a családok önmagukban is mindenféle világnézeti háttér nélkül egy olyan komoly értéket képviselnek, amit sajnos figyelmeztetni kell ezeknek az értékeknek a valódiságára, a mai világot, hogy ne egy teljesen individualizált, széttagolt, és mindenki egyedül küzd a kis digitális magányában, ne egy ilyen világkép rajzolódjon ki előttünk a következő 10-20 évre.
Dr. Dabóczi Kálmán közgazdásszal beszélgetünk, aki a 72 tanítvány mozgalom képviseletében részt vett május elején Bolzánóban, a FAFCE közgyűlésén. Itt kiadtak egy nyilatkozatot, amelynek az első sora így szól, hogy a család, mint a remény forrása, a remény világító tornyai, a keresztény erények, mint életforma. Kétszer is említetted a digitalizációval kapcsolatos problémákat. Ezek a legnagyobbak a mai család ideál szempontjából? Mint hogyha nevelés, szexualitáshoz való viszony, ezek is hát szerepelhetnének a problémák között.
Látszólagosan, mint hogyha ez tényleg csak egy kisebb rendű probléma lenne, hogy a digitális élet, nem, hát az életvédelem, meg a mi minden mennyivel fontosabb, teljesen igaz. Viszont ha azt megnézzük, hogy ennek a kommunikációs tere hol zajlik, hol jelenik meg, akkor már nem tudunk elmenni a digitalizáció mellett és annak a hatása mellett. Ma a család, én úgy szoktam a saját kis apró 7 gyermekes családomba ezt megfogalmazni, hogy egyrészt a gyermekek figyelméért, a figyelmi terüknek legalább egy markáns részért ugyanúgy versenyhelyzetben vagyunk, küzdünk az új figyelmükért, hogy mikor tudjuk őket a mi értékrendünkkel megfertőzni, befolyásolni, vonzani, attól függ, hogy mikor milyen helyzet van. Annyi impulzus éri a mai fiatalságot, és valljuk be nem csak a fiatalságot, hanem minket is, az előttük lévő generációt, ami egész egyszerűen embertelen és feldolgozhatatlan. Olyan mennyiségű vizuális, audiovizuális inger ér naponta, nem csak az interneten keresztül, de menjünk és nézzük meg egy nagyvárosnak a tereit, a reklámokat, óriás plakátokat, házakról lelógó hatalmas plakátokat, és lehetne hosszasan sorolni ezeknek a sorát. Tehát a digitális térben kapott információk és impulzusok olyan horderejűvé váltak, hogy sajnos még egy életvédelmi és egy szexuáletikai kérdés se lehet digitalizáció nélkül értelmezni. Nemrég olvastam és tartottam előadást egyébként ebben a témában, az angol fiataloknak több mint az 50%-ának az interneten megnézett pornóvideók jelentik a szexuális edukációnak az elsődleges forrását. Amit ott lát, amit ott normálisnak, természetesnek gondol, az ég be a retinájába, és azt hiszi, hogy neki majd így kell viselkednie, vagy azt kell eltűrnie, amit ott lát. Tehát a digitalizáció nélkül még egy szexuálitikai kérdésről sem tudunk beszélni, mert megszűnt az a hagyományos családmodell, kommunikációs modell, hogy este közös vacsoraként összeül a család, nincs más impulzus, nincs háttértévézés, nincs menet közben telefon, piszkálgatás, és amit a családfő, a családanya beszélget, bevonva a gyerekeket, bevonva az előző generációt, abból szívják föl az alapvető értéket és magatartás mintákat, problémafeldolgozási klisztikát, és még hosszan lehetne sorolni. Na ez az a természetes közeg, amiért mi küzdünk, hogy a család visszakaphassa ezt a szerepét, vagy minden teljesebben betölthesse ezt a fajta szerepét. És ezért mondjuk azt, hogy a család a legalapvető egysége a társadalomnak, és ezért kell támogatni minden lehetséges eszközzel.
A FAFCE-nak mint az Európai Katolikus Családszervezetek Igen. Szövetségének. Van-e módszertana erre? Mert kijelentjük, hogy a család az alapvető egység, a családnak vannak értékei, mi a Szentírásból vezetjük le, egyházunk tanításából vesszük ezeket az értékeket, ugye a digitális világban pedig sok más kínálat van, és nagyon sokan abból edukálódnak, hogy divatos szót használjak. Szóval van-e nekünk módszertanunk arra, hogy megmutassuk, hogy nem, hogy ez jó, hanem jobb, hogy ebbe lehet boldognak lenni, hogy ebbe lehet jól érezni magamat, hogy nem kell félni attól, hogy sok gyerekünk van, hogy nem fogja tönkretenni a házastársi szerelmünket. A sok gyerek. Sok, hát nem sok, a több, vagyis hát hét az nem is sok.
Kezdeném azzal a kérdéssel, hogy a FAFCE betű szó jelentése, részben fel is oldottad ezt a dolgot, tehát a katolikus, európai katolikus családmozgalmaknak a szövetségéről van szó.
A katolikus, gondolom.
Igen, de ha ezt franciául mondanánk ki, írnánk le, akkor kapjuk meg a FAFCE-nek az igazi betűszövet. Angolul is már máshogy hangzik, illetve más sorrendben vannak a betűk benne. Angol, francia, német, olasz nyelven zajlik egyébként alapvetően a diskurzus. Én jó magam angolul, németül, minimálisan olaszul tudok belekapcsolódni a beszélgetésekbe, de az angol a összejöveteleknek egyébként a leglényegibb nyelve, de mondjuk egy szentmisén legalább 4-5 nyelv, míg a latin is bekapcsolódott mondjuk Tirolba, mert ott egy latinul volt a szentmisének az állandó része. Ez a része. A másik a család, hogy van-e módszertan. A FAFCE nem módszertani központ ilyen értelemben, tehát nem egy oktatási háttérműhely, viszont a benne lévő tagok minden alkalommal nagyon részletesen megosztják, hogy hol, milyen aktivitást, mit tesznek, hogy dolgoznak, milyen típusú programokat szerveznek, milyen szemléletformáló tanfolyamokat indítanak, milyen kiadványokat adnak ki, és így a tagok együttesen képviselnek egyfajta ilyen think tank jellegű, egy közös gondolkodó műhelyt, ahol egyébként nagyon sok egymás közötti közvetlen interakció, tehát nem csak plenáris ülés van, hanem akár az étkezések közt is, az étkezések ideje alatt is egy nagyon-nagyon értékes része a beszélgetésnek, tapasztalatcserének, más országok megismerésének. Döbbenetes volt Tirolban látni azt a hihetetlen érdeklődést, ami Magyarországgal kapcsolatban május elején látszott, hogy most mi lesz a magyar családpolitikával, merre megy tovább, hogyan, mit lehet érezni, mit lehet tudni már előre. És nagyon fölkészülten, meglepően olvasottan álltak hozzá. Zárójelben megjegyzem, hogy a legolvasottabb nyugat-európai kolléga, munkatárs is messze a valóságtól elrugaszkodott képet alkot Magyarországról, tehát mindig nagyon-nagyon sok energiát kell beletenni, hogy közel reálisabban, arányosabban érzékeljék egyébként az egyes eseményeket, vagy akár egy-egy politikai szereplő, egy közéleti szereplőnek a munkáját, mondatait, dolgait. Ez egy hihetetlen kihívás. Tehát visszatérve arra, hogy a digitális térben annyi impulzusért, annyi hírt olvasunk, fogyasztunk, hogy abból ember legyen a talpán, aki ország szinten egyébként nagyjából helyi értékén tudja kezelni, mondjuk milyen egy francia családpolitika, milyen egy magyar családpolitika, aminek nagyon egyébként szélsőséges megítélése volt nemzetközi fronton is. Részben azért, mert Magyarországnak a rossz hírét is keltették, tehát olyan sajtóhírekre ültek föl külföldi kollégák is.
Katolikus berkekben volt negatív vélemény? Vagy
igen, abban az értelemben, hogy őket érik olyan média impulzusok, amiről nem tudják eldönteni, hogy az valós, nem valós, és hát erősen kétkedve fogadva, attól függően, hogy mennyire van lehetőség primer közvetlen információhoz jutni, alkotnak magukból egy képet akár politikai szereplőkről, akár családokról, vagy családpolitikáról. Érdekes volt az, hogy 3 évvel ezelőtt Vácon, Magyarországon tartottuk a FAFCE-nek a hasonló jellegű elnökségi ülését, közgyűlését, amit egy konferenciával kötöttünk össze, ezek ilyen rendszeresen az első nap estéjét, délutánját kitöltő események, és akkor az akkori köztársasági elnök egy videóüzenetben jelentkezett be, egy nagyon értékes hozzászólás volt, az összes külföldi résztvevő azt mondta, hogy ilyen mondatok az ő országukban nem hangozhattak volna el, tehát a nagy vélemény nyilvánítás szabadságában oda jutottunk Nyugat-Európába, hogy ennyire őszintén problémákról, családok helyzetéről, akár keresztény, katolikus értékekről, evangéliumi értékekről, emberképről, életvédelemről nem lehet már beszélni következmény nélkül. Nagyon sok sajtóhírt is olvastuk, Finnországban is el lehet menni, hogy az ember szentírásból idéz, és annak milyen következményei lennek, és hosszan lehetne ezeket az eseteket sorolni, de tény az, hogy amikor próbáljuk a jó gyakorlatokat összegyűjteni, akkor minden ország beteszi a közösbe az, amilyen van, és én is rendszeresen vetitek, mutatok dolgokat, hogy mit csináltunk. Egy konkrét példát mondok, ami nem konkrét neveléssel összefügg, de ezeknek az értékeknek a láthatóvá tételének egy szép példája. Magyarországon a 72 tanítvány mozgalomnak a társ, a képzőművészi művhelye létrehozott egy pályázatot, ki nekem Szent József címmel, és gyönyörű szép alkotások érkeztek be, egy nagyon jó pályázati módszertan összeállt, és én erről beszámoltam kint képekkel mindenel, hogy sikerült ezt megvalósítanunk, és nagyon érdekes volt az egyik elnökségi tag, akinek a felesége művészettörténész, véletlenek sorozata, egyébként a román tagszervezetnek az elnöke, azt mondta, hogy hú, ez fantasztikus, érdekes, ezt csináljuk már meg európai szinten. Megszerveztük európai szinten, egy nemzetközi, azt hiszem 20-valahány ország volt az első körben, aki részt vett és nyújtott be több mint 200 pályaművet, szobortól, filmig, képzőművészeti alkotásig, mindenig, és ebből egyébként Brüsszel közepén a parlamentben volt egy hatalmas nagy kiállítás. Tehát ilyen módon is meg lehet jeleníteni ezeket az értékeket, nem mindig csak intellektuálisan a konferencia hagyományos stílusába, meg egy-egy sajtóközleménybe becsomagolva, hanem tudnunk kell az emberi érzékszerv is, amit tudunk adni egymás lelkére, annak minden ágán valahogy impulzusokat közvetíteni egymás felé.
Jó ezt hallani, hogy a FAFCE működésének ilyen eredményei is vannak. Ugyanakkor én a saját kísérletemben is azt látom, hogy a Kádár korszak idejénhez képest attól tartok, hogy kevesebb magyar vallja a családot a legfontosabb alapegységnek, hogy akkor talán többen voltak, pedig hát elég nyomorult körülmények között voltunk, már úgy értem, hogy diktatúrának nevezhetjük azt a korszakot, és mégis talán többen vallották és gyakorolták azt a családeszményt, ami közelebb áll, vagy közel áll a Szentíráshoz, vagy az evangéliumhoz. Így van ez? Lehet, hogy úgy általánosságban, Magyarországon és Európában is egyre többen elfordulnak ettől az eszménytől.
Európai szintű statisztikát nehezen tudok idézni autentikusan. Magyarország itt viszont nyomon követtem és láttam Hungary Study-nak, tehát vannak olyan szociológiai felmérések, amik a vallásosság hatását, családvállalási kedve, gyermekvállalási hajlandóság, a házasságkötési időpontja, első gyermekvállalási időpont és egyéb markereken keresztül méri, hogy mi jellemzi a vallásos háttérre rendelkező embereket, milyen szociológiai mintázat, és mi az, akiknek nincs ilyen típusú háttere. Régen sokkal markánsabb különbség volt akár a rendszerváltás környékén, vagy után levő egy-két évtizedig, hogy kirajzolódott. Most az a rossz hírem, hogy katolikusok vagy katolikus családok sikeresen elkezdtük hozni a hazai átlagot. Tehát, hogy egyre kevesebb olyan ilyen jelző, marker van, amiben ki lehet mutatni, hogy akár az házasság előtti együttélés, házasság előtti szexualitás, vagy bármi markáns etikai kérdésben, hogy nem úgy viselkedünk egyébként, mint e világ fiai. Én ebbe nagyon-nagyon nagy felelősséget látok a szülők oldalán, saját magamat is beleértve, hogy tudom-e közvetíteni hitelesen saját életemmel azt a mintát, amit nem csak, hogy jónak vallok, hanem más számára, ha ránk néz és látja a családot, akkor vonzó is. Jónás következik, az ember 100 000-szer elbukik ezen, akár időszakokra is el tud bukni ezen. De hiszem azt, hogy a gyerekek igazából még az elbukás közben is a szándékot, a törekvést, hogy attól, hogy elbuktam, attól, hogy nem sikerül, attól, hogy egy otthoni kommunikációban megint nem olyan hangnembe beszéltünk, és nem az a megbocsájtási bioritmus működik, hogy le tudjuk tenni napvégére a haragot és a neheztelést, akkor is az ezért való küzdelem még mindig sokkal hitelesebb, mintha elengednénk ezeket. Ezzel csak buzdítani szeretnék mindenkit, hogy a steril kereszténységnél veszélyesebb dolog nincs. Amikor olyan mintákat mutatunk egymásnak és a világnak is, ami egy teljes illúzió, és próbáljuk egymást hitegetni, hogy egy ilyen büntelen, intakt életként tudjuk leélni az életünket. Nem, iszonyatosan sokat hibázunk, iszonyatosan sokszor követünk el bűnt, Az a kérdés, hogy mit csinálunk ezzel a szituációval. Élünk-e az egyház adta lehetőségekkel, teljes szentségi arzenállal, bűnbocsánattól kezdve, akár a szentmisének a gyakoribb látogatása, rózsafűzér, és egy csomó olyan eszköz van, ami én azt mondom, hogy történelmileg évszázados léptékben igazolták a támogató erőforrás jellegüket, már tapasztalati úton is érdemes ezért ehhez nyúlni, vagy akár a szentírás olvasás maga, ami nagy örömmel látszik, hogy a Biblia 365 nap alatt ez az olvasás, ez nagyon hihetetlenül elterjedt, és nagyon sokan kézbe vették a szentírás csak emiatt, és követik napról napra több-kevesebb következetessége. Ez egy hatalmas nagy érték. Tehát én hiszem azt, hogy a családok a hitelesség útján minden buktató ellenére is tudnak krisztusibbá válni, és tudnak az evangélium szerint élni. Csak ezt nem mint egy fölvett gúnya, amit a világnak meg kell mutatni, hogy mi milyen jó katolikusok vagyunk, ne így éljük meg, hanem belülről vállalva ennek ezt a alázattal járó kockázatát, hogy tudnunk kell hibázni, elfogadni, hogy hibát követünk el, mert ez sokkal hitelesebb lesz a következő generáció szemében, mint hogyha mi sosem hibázunk, nekünk mindig igazunk van, mi mindenről rögtön azonnal tudjuk, hogy mi a jó.
Hozzátehetjük, hogy azért érdemes mindez, azért érdemes Krisztust követni. Ő azért tanított minket, azért élt és halt, és támadt föl értünk, mert nekünk az jó. Tehát a tanúságtételünkben az is benne lehet, hogy emberek, hát én jól érzem magam, mert mondjuk például egy katolikus család ideál szerint élek.
Mindig van egy nagyon kellemetlen mondatom, amit persze magamnak címzek, de a környezet is meghallja, amikor megy hihetetlen vehemens vita a katolikus körülbelül, hogy hogyan kéne térítenünk, ki kéne menni városmissziózni, ezt kéne csinálnunk, azt kéne csinálnunk, mindenkit térítsük meg a környékünkön, és én felszoktam tenni egy kellemetlen kérdést. Nézzél tükörbe. Nézd meg azt az arcot, akit látsz. Szerinted ez vonzó annak, aki először találkozik a kereszténységgel? Mikor sportot űzünk abból, hogy ki tud panaszkodni jobban, hogy nekem milyen nehéz az életem, és az semmi, képzeld velem, és egymással licitálunk abból, hogy kinek milyen nagyobb baja van, milyen terhet hordoz, és egyéb dolgok. És az a hétköznapi öröm, alapvető életöröm, ami nem problémamentességet, nem fájdalommentességet jelent, hanem az, hogy tudunk örülni az életnek, és látjuk, hogy az életünk valahonnan, valahova megy, vagy valakitől indult, és valakihez visszatér, hogy még személyesebbé tegyem ezt a kört. Hogyha ez a személyesség áthat, és ebből a környezet is kap valamit, akkor szerintem át tud jönni az, hogy kereszténynek lenni alapvetően nem arról szól, hogy menjünk ki, és dumáljunk, és próbáljunk lukat beszélni mások hasába, hanem éljünk olyan hiteles életet, ami kisugárzik. És ezzel nem a katakomba kereszténységet akarom a rendszerváltás előtti állapotot visszasírni, hogy persze akkor mindenki szép csöndbe csinálta az életét, mert most már szerencsére nincsen. Reméljük nem is lesz ilyen, hogy keresztény üldözés vagy katolikus ellenes hangokat kell a magyar közéletben meghalani, már néha egy-két ilyen erre utaló jelet azért detektálok az elmúlt időszakban is, de reméljük, hogy nem jön vissza ennek a hangulata és a stílusa.
Kedves hallgatóink, dr. Dabóczi Kálmán közgazdást hallottuk és halljuk, aki a 72 tanítvány mozgalom képviseletében részt vett május elején Bolzánóban, a FAFCE, az Európai Katolikus Családszervezetek Szövetségének a közgyűlésén. Legközelebbi közgyűlés 2026. év novemberében lesz, remélem azon is részt vesz Dabóczi Kálmán. Szeretettel várunk akkor azután a közgyűlés után, és a mostani beszélgetést pedig köszönjük szépen.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Ezzel búcsúzik a szerkesztő, Szikora József. Köszönöm hallgatóink figyelmét, köszönöm Bolyás János hangtechnikus munkáját. Viszont hallásra két hét múlva.